Következőt tanultuk a Misnában. 75-ös lap, A oldal teteje. Én Cajlin, egy kicsit vissza kell mennünk, mert a 74-es lap végét még nem fejeztük be. Volt két sor, amit még elhagytunk. Amarlé már bára mély már leravási. Azt mondta már bára mély már ravásinak. Ába háj hálad a halidbe hád a zimna, tulajta anni halidbe. Ugye tegnap már visszaemlékeztek, az volt az utolsó témánk, hogy a vér, az hogyan jön ki a húsból. Ugye azt mondtuk, hogy ezt lehet sózni, lehet tüzön sütni. Aztán volt szó különleges olyan húsrészekről, amelyekben több vér marad meg, vagy véraláfutás, vagy here, vagy ehhez hasonló finomságok, vagy a szív. És ugye itt már bár a mély már arra utal, hogy az apja, miután megsütötte ezeket a tegnap előírt módon, hogy fölvágta, és úgy nyársasütötte, hogy úgy jön ki belőle a vér, utána még belerakta ecetbe. Azért, hogy ezzel így még levált az a alvat vér a húsról, ami még esetleg ott maradt. De, ha egyszer már használt ecetet, akkor azt még egyszer nem használta. Miért? Mert akkor az ecetnek az ereje már kijött belőle. Májsna me hálam mishamha, de hát litembej. Azt kérdezi a Talmud, ha ez tényleg így van, vagy kérdezte, igen, azt kérdezi a Talmud, hogy ez tényleg így van, hogyha már egyszer használta az ecetet, akkor annak kifogyott az ereje. Azt nem használ még egyszer. Miben más az egyszer már használt ecet, aminek kevesebb az ereje, mint az eleve gyengébb ecet. Azt mondja, a Talmud haszam észele kihú de pérébe éné, haha lészele kihúja de pérébe éné. Szóval a különbség az az, hogy annál az ecetnél, ami eleve gyengébb, legalább ott van a ecetnek a gyümölcsből származó savanyú és szívó ízhatása. Nem így annál az ecetnél, amit már egyszer használtak, abban ez már felgyengült. Oké, és akkor most nézzük, hogy hogyan kellett sütni nyárson a Pészach áldozatot. Én szölinsz a Pészach, ugye hogyan kellett sütni, azt mondta a Misna, hogy nem vas nyárson, és nem pedig grillapon, és erre azt mondta Rab Cadok, hogy Rabban Gamliel egyszer azt mondta Tebinek, a szolgájának, menjél ki Tebi, és a grillen süssed meg nekünk a Pészach áldozatot. És ugye már ezt mondtuk a Misnában is, hogy ez egy Maisel Isra, ez a történet, ez pont szembe megy azzal, amit a Misna mond. Misna azt mondta, hogy nem lehet grillapon sütni. És itt azt mondja a Rabbi Cadok, hogy Rabbi Gamliel azt mondta a tanítványának, vagy a szolgájának, hogy menjen és csináljon grillapon. Akkor most hogy jön ez ide? Vagy pontosabban ez egy ellenmondás. Szúri megszereve, hachik tanne, a Talmud azt mondja, igazából a Misnából hiányzik egy pár szó. És igazából így kéne, hogy a Misnában álljon. Vim aszkala minu kevesz mutar, hogyha ez a grillap, ez lyukacsos, akkor lehet rajta sütni a Pészach áldozatot. Ez egy nagy hidus. Ugye tegnap még azt mondtuk, hogy eleve még a belsejébe se lehet, hogy ugye a nyárs vasból legyen, mert akkor a nyárstól fog megfőni. Mindenesetre Talmud azt mondja, hogy ha a grillap az lyukacsos, akkor arra rá lehet tenni a húst. Amarabit a dok, mászabarabit a gezer, és amarabit tevi ávdaj, szélsz lannon, ez persze halál átszkala, amit kevesz, és ennek folytatásaként mondta Rabbi Cadok ezt a történetet, hogy amikor Liel egyszer azt mondta a szolgájának, hogy menjen ki, és süsse meg a pészachi áldozatot egy olyan grillapon, ami lyukacsos volt. Ba minérav hinanabár idimérav ádabára háva tanúsé szikübe klipe arra. Rav hinanabár idi a következő kérdést tette fel. Visszaemlékeztek, egy körülbelül másfél hónappal ezelőtt volt egy hosszú vita arról, hogy ha van egy olyan tüzelőanyag, amelyikből hasznot húzni tilos lenne, így például az orla. Az orla az ugye az a gyümölcs, az a termés, ami frissebb, mint 3 év. Ez ugye az első 3 évnek a termése. Abból azt nem csak, hogy nem szabad fogyasztani, hanem is szabad belőle hasznot húzni. És az volt a kérdés, hogy akkor például, ha én ilyen tüzelőanyaggal orla tüzelő anyaggal fűtöm be a kemencét, és abban kenyeret sütök, akkor jésevach éjcim le pász, vagy sem? Azt mondom el, hogy a fának a haszna kulminálódik a kenyérben, vagy sem? Tehát, hogy itt nem a fának a hasznáról beszélünk, hanem a tűznek a hasznáról, és van egy olyan véleményem, ami azt mondja, hogy ez még olyannyira is tilos, hogyha már nem közvetlenül a fából sül a kenyér, a fának a tüzéből, hanem a fa, vagy ez a tüzelő anyag, ami tilos, amiből tilos lenne hasznot húzni, ez fölmelegíti a kemencét, utána én kitakarítom ezt a tüzelő anyagot, de a kemence mindig azért forró, mert eredetileg ilyen tiltott tüzelő anyaggal melegítettem föl. Van egy olyan vélemény, azt mondja, hogy ez még ebben az esetben is tiltott haszonhúzásnak számít, mert valahol a történet végén én a tüzelő anyagot, vagy az én kenyerem az abból a hőből sül meg, ami a tiltott hasznosítású tüzelőanyag. Még ha nem is közvetlenül, hanem a kemencén keresztül, de valahol a történet legvégén mégis onnan kezdődött a tűz. Most. Pontosan még egyszer kezdjük el. Rosszul vezettem fel a dolgot. Tehát a vita eredendően arról szólt, hogyha a tiltott tüzelő anyagon sütöttem a kenyeret, akkor az a kenyér megengedett vagy sem. Az egyik vélemény szerint megengedett, mert nem közvetlenül a fából merítettem a hasznot, hanem a fának a tüzéből. A másik vélemény szerint viszont tilos. És itt azt kérdezi Ralf Chinana, hogy ez szerint a vélemény szerint, aki szerint tilos, az elmegye odáig, mint amit az előbb mondtam, hogyha kitisztította a tüzelőanyagot a kemencéből, és a kemence még forró az eredeti tűztől, és azon a forróságon, azon a hőn megsüti a kenyeret, akkor továbbra is azt mondja el, hogy ez a kenyér tilos, mert eredendően ebből a tüzelőanyagból származik a hő. Amelei a pászmutereszere. Azt mondta neki, nem. Ebben az esetben a kenyér megengedett. Nem, senki nem fogja azt mondani, hogy ez tilos, mert ilyen távolságra már nem mondjuk azt, hogy ebből a fából nyert haszonhúzás. Amelébe arra, amelab chinen a száva, amelab ászi, amelab jöjjönen, tánus és szikai, grafai, vagy szalabai, ez a pészák, énze clié, és nem már clié, és tépe, amim. Azt mondja erre a chinen, ha tényleg ezt mondod, és azt mondod, hogy az a tüzelőanyag, amit már kivettem a kemencéből, de a kemence még ennek a hőjétől meleg, és ebben a hőben sütöm meg a kenyeremet, az nem számít tiltott kenyérnek. Miért? Mert már nem tekintjük úgy, hogy az eredeti tüzelőanyag az, amiből haszna van ennek a tésztának, amiből megsül a kenyér. Akkor viszont miért van az, hogy amikor egy hasonló esetről beszél Rabbi Yochanan, és azt mondja, hogyha volt egy kemence, amit felmelegítettünk, aztán kiszedtük belőle a tüzelőanyagot, és ebben a hőben megsütöttük a pészachi áldozatot, akkor az a pészachi áldozat nem kóser. Miért? Mert nem tűzön lett megsütve, és a Tóra úgy fogalmaz, kétszer is azt mondja, cli és, hogy a pészachi áldozat az tűzön sült kell, hogy legyen. És innen tudom azt, hogy ha ki lett tisztítva a tüzelőanyagtól a kemence, és úgy sütöttem meg a kemencében a pészachi áldozatot, akkor az áldozat nem kóser. Pészachi áldozat gyanánt nem kóser természetesen. Most, mi az oka annak, hogy ez nem jó? Csak azért, mert a Tóra kétszer is azt mondja, hogy tűzön kell sütni. De ha nem mondaná ezt, akkor azt mondanám, hogy ez rendben van. Annak ellenére, hogy már nincs benne a tüzelőanyag. Ha nem mondaná kétszer azt, hogy tüzön kell sütni, akkor azt mondanám, hogy a tüzelőanyag nélküli sütés is sütésnek számít. Csak azért mondom azt, hogy nem számít sütésnek, mert a Tóra kétszer is hangsúlyozza, hogy tüzön kell sütni. De alapból azt gondolnám, hogyha nem lenne ez az erős kitétel, akkor azt gondolnám, hogy a tüzelőanyag nélkül a kemencében maradt hőn, hőn melegített dolog, vagy sütött dolog is tüzönsütésnek számít. Ha viszont ez így van, akkor miért mondod azt, hogyha tiltott volt a tüzelőanyag, de már kitisztítottam, de ott benne maradt hőn, sütöm a kenyeret, akkor az a kenyér az rendben van. Amelé, gáli rachman a haszam, Vialfina miné? Azt mondja, a Talmud két válaszom is van. Az egyik válasz az az, hogy egyrészt ezt ne úgy vedd, amikor a Pészak áldozatról a Tóra azt mondja, hogy tüzön kell sütni, hogy az hogy az kifejezetten itt nem számít tüzönsütésnek a már nem ott lévő tüzelő anyagból megmaradt hőn való sütés, de másút annak számítana, hanem úgy vedd, hogy amikor a Tóra a pészaki áldozattal kapcsolatban erre fölhívja a figyelmet, akkor ebből következtet az összes többi dolognál, hogy ugyancsak a tüzelő anyag már nem ott lévő tüzelő anyagból, de még ott lévő hőn sütött dolog, az nem számít tüzönsütésnek. Magyarul a pészaki áldozat az nem egy kivétel, hanem egy olyan kiemelt példa, amiből ki lehet terjeszteni a többi dologra is ugyanezt az alapelvet. Ez az első válasz. Második válasz. Iba is szém, a halszom tájmide kaszav rachmanacli, és tépa amim. Hallő kaszav rachmanacli, és tépa amim, hava minna, a és kapid rachmanam. Vafilu grami nami grafei nami cli eishu. Ával halha eicim di szurak a kapid rachmanavala és nejú. Ez a másik válaszom. Itt ebben az esetben kétszer van áll az, hogy tüzön sütve kell a Pészak áldozatot elkészíteni. Ha nem, és innen tudom, hogy ha csak a hő lenne ott, a tüzelőanyag nélkül, az már nem jó. Ha nem állna kétszer az, hogy tüzön sütve, hanem csak egyszer az lenne, hogy tüzön sütve, egyszer, akkor azt mondanám, hogy oké, itt a tűz a lényeg, a tűz az megvan tüzelőanyag nélkül is. Viszont amikor a nem kóser tüzelőanyagról beszélünk, ott nem a tűzön van a hangsúly, hanem a tüzelőanyagon, hogy abból tilos hasznot húzni. És az a tüzelőanyag viszont már nincs itt, és ezért a kenyér az rendben lenne. Oké. Megyünk tovább. Újabb előírások a pészaki áldozat sütésével kapcsolatban. Tanulában, ha szakhajú, nasznyálege, halim, mi van akkor, hogyha valaki fölvágta a pészaki áldozatot. Tudjuk, hogy a fölvágta, azt nem azt jelenti, hogy darabokra vágta, mert az tilos, hogy a pészaki áldozatot egybe kell megsütni. Csak az volt a vita, hogy a belső részeit vissza kell rakni a bendőjébe, vagy külön kell feltűzni a nyársat, de mindenképpen egyben kell. Akkor mit jelent az, hogy fölvágta? Az, hogy belevágott vágásokat, hogy könnyebben átsüljön. És rátette közvetlenül a parázsra. Rebi oimer, anis, zecli és... Rebbi azt mondja, én úgy gondolom, hogy ez megfelel a tüzönsütésnek. Ugye itt nincs láng, nem lángon van sütve, hanem parázson van sütve. A parázson sütés az lángon sütésnek számít. Ez lesz a következő, mondjuk fél órának a témája, hogy a parázs az tűznek számít-e vagy sem. Vagy a tűz az csak a nyílt tűz, a láng. Rebbi itt azt mondja, hogy ugyan a pészaki áldozatot tűzön kell sütni, de nem kell, hogy ez a tűz valóban nyílt láng legyen, hogyha ez egy parázs, akkor is az égő parázs, akkor az is tűznek számít. Rami lérab de voj, bár amil rab chizda, mi a már rabige halim és ninhu? Azt kérdezte Rachav Dalmai, rab chizdától mond, tényleg Rebbi ezen az ásponton volt, hogy a parázs az tűznek számít? Ure minhu? Van egy ezzel ellentétes brájta. A brájta az a leprának a különböző változatairól beszél, és az egyik, ugye nagyon konkrétan tisztázza, hogy milyen típusú seb számít leprának, és hogy az milyen formája, milyen színe van, és hogy az mennyire növekszik, vagy csökken a felülete, és így tovább. És az egyik leprás seb, azt úgy hívja a Tóra, hogy michvász és. Égéssebb. Tűzégési seb. Mózes 3. könyvének 13-as fejezetének 24-es mondatában a Tóra azt mondja, hogy basszar ki ebbe öjrői michvász és. Ha valakinek a testén, a bőrén van egy égési seb. A kérdés az az, én li elabim nichvebe és nichvebe ke helezbe remezbe cindezre teába gizpizre teába kaldavara bomine ő lászújeha mi úr mindáim. Ez az égési seb, kérdezi a Brájta, ez csak a közvetlen lángtól történt égési seb, vagy mi van akkor, hogyha egy parázssal, egy forró homokkal, forró mésszel, forró bármivel, ami tűztől lett meleg, így például forró vízzel égette meg magát, az is ugyanebbe a seb kategóriába tartozik. Támad, laj, már mihva, mihva, riba. Mivel kétszer is mondja a szöveg azt, hogy mihva, égési seb, akkor ebből tudom, hogy nem csak a közvetlen lángtól való égési seb, hanem bármilyen égési seb. Tájmad, Rebi, Rachmanem, mihve, mihve. Ha loj, Rebi, Rachmanem, mihve, mihve, gacholim, láve és ninhu. Akkor ebben is mit látunk ebben a brájtában, hogy miért mondja a brájta azt, hogy bármilyen forró dologtól való égési seb, az égési sebnek számít, mert a Tóra konkrétan itt duplán említi azt, hogy égési seb, és ebből a dupla megduplázott, amúgy fölöslegesnek tűnő dupla kifejezésből mondjuk azt, hogy ez nem csak a közvetlen tűztől való égési seb, hanem bármitől való égési seb. Bármilyen forró dologtól való égési seb. Ez a brájta. De akkor ebből kiderül, hogy ha nem ez lenne, akkor amúgy minden égési sebnek számítana, hogy van? Nem, akkor amúgy, bocsánat, pont fordítva, akkor amúgy csak a közvetlen tűztől való égési seb számítana égési sebnek. Tehát akkor mi jön ki ebből, hogy a forró parázs az nem számít tűznek. Hiszen mit mond itt a Bright? Azt mondja, az, hogy égési seb a közvetlenül tűztől való égési seb, azt tudom. Honnan tudom, hogy az összes többi is égési sebnek számít, beleértve a forró parazsat, a forró mézt, a forró homokot, a forró vizet, stb. És erre mondja azt, azért mert a Tóra duplán mondja azt, hogy mihva, mihva. Kétszer is mondja azt, hogy égési seb, égési seb. Ha nem mondaná, akkor ezek mind nem tartoznának bele az égési sebbe, beleértve a parázstól való égési sebet. Magyarul a parázs nem tűz, mert a parázs tűz lenne, akkor az is közvetlenül rögtön tudnám, hogy égési sebnek számít, és nem kellene hozzá ez a plusz következtetés a Tórában. Amar leég a chalesz, sel éjc le iszrichal ere bujjék, iszrichal ere chalesz, a tehesz. Azt mondja a Talmud, azt mondja Rav Chisda, attól függ. Ebben a brájtában, amikor azt mondja, hogy honnan tudom azt, hogy a parázs is égési sebnek számít, és így a homok, és így a forró víz, stb. Ott milyen parázsról beszél? Héberül a parázs, legalábbis a talmudi nyelvhasználatban, a gachelet az lehet parázs, faszén parázs, vagy fá, tehát a fának a parazsa, de az átforrósodott vasat, vagy átforrósodott fémet is parázsnak nevezi. Ugyanaz a kifejezés. És ezért, amikor a brájtában beszél arról, hogy honnan tudom, hogy az az égési seb, ami egy parázstól van, az is tűzégési sebnek számít, az nem a fa parázsra utal, hanem a fém, átforrósodott fém, vagy vasra, mint parázsra utal. Vege halim sem a tehesz láve és hú? Azt mondja a Talmud, oké, akkor most kérdezek a másik irányba. Akkor ezek szerint szerinted az átforrósodott vas, fém, az nem számít égési sebnek, vagy égésnek, de hát van ezzel is egy ellentétes brájta, és itt most egy elég kemény dolog következik. Ugye tudjuk azt, hogy négyféle halálbüntetés van a Tórában. Az egy másik kérdés, ezeket a halálbüntetéseket, hogy ezt minden alkalommal el szoktuk mondani, a gyakorlatban igen ritkán alkalmazták. Ugye, mert nagyon sok előfeltétel, objektív előfeltétel kell ahhoz, hogy egy halálbüntetést teljesülni tudjon, és ezért ezért is mondja a Talmud, de azt, hogy ha egy Sanhedrin több mint egyszer 70 évben hozott halálbüntetést, akkor az már egy gyilkos Sanhedrin. Oké, viszont akkor mégiscsak elméletben négy halálbüntetés van, és ebből az, ugye mi az a négy? A megkövezés, a leszúrás, a megfojtás és a tűz. Hogy működött a tűz? Gábé Baszkoyén, például a házasság törésé és halálbüntetés jár. Ez lehet folytás, és lehet tűz általi halálbüntetés. Baszkoyén a kohanitának a lánya, hogyha, tehát egy kohanita nő a házasságtörő, akkor a büntetés az nem Folytás, hanem tűz. És mit mond ezzel kapcsolatban a Tóra? Be isti szarév, tűzben égessék el, ve amarav másnap szilosan éver, ha jó a iszinla, hogy csinálták a gyakorlatban a tűz általi halált, nem elégették az illetőt, hanem fölforrósítottak nem ólomot, de ólomot. Ólomot vagy grafitot, ez most kicsit... Nem, ólomot. Fölforrósítottak ólomot, és azt leöntötték a torkán. Kemény. Szóval a tűz az nem azt jelentette, hogy mágiára rakták, hanem egy forró ólommal itatták meg. Most mit látok akkor ebből, hogy itt van egy, az ólom, ami egy fém, azt felforrósítják, és az beésti szarév, az teljesíti azt, ami a Tóra utasítása, hogy tűzben kell elégetni. Most akkor ezek szerint akkor a forró ólom az mégiscsak tűz, hiszen a Tóra nem azt mondja, hogy forró ólommal végezzék ki, hanem azt mondja, hogy tűz által. És ezt úgy tekintjük, hogy ez mégis tűz általi halálnak számít. Akkor mégiscsak a forró ólom az tűz. Azt mondja, Talmud sajni hosszom, de amár krabe is ti szarev, ti szarev le rábez kol szrev, ez a bajsz mine is. Itt is van egy dupla kifejezés, hiszen azt mondja, tűzben égessék el. Elég lenne csak azt mondani, hogy tűzben, vagy csak annyi, hogy égessék el. Miért van kétszer, vagy miért van ez a dupla kifejezés, tűzben égessék el? Mert azt akar ezzel mondani a Tóra, hogy kiterjesztjük ezt nem csak közvetlenül a tűzre, hanem bármire, ami a tűz által vált forróvá. Azt mondja, Talmud, a kolsekein és átszma, de nákiflasz ma éreszenik le, vagy ha vlilén ne éreszenik le. Azt mondja, hogy ez így van, akkor pláne, hogy akkor lehetne mágiára is rakni, és azt soha nem alkalmazták, nem mágiával történt a tűzbeli halálbüntetés, hanem ezzel a forró olommal. Akkor miért? Hogyha az alap az az, hogy tűz, és ezt csak kiterjesztjük a többi dologra, akkor itt is a tűz az mindenképp jó kéne, hogy legyen, és mégsem jó. Miért van ez? Azt mondja, Talmud ászre szréfa, mibné, árai, mála állen szréfa, azt mondja, meg ufkájom, afkála szréfa, azt mondja, meg ufkájom. Azt mondja, Talmud, ezt onnan tudjuk, hogy a mágia az nem alkalmas a tűz általi halál teljesítésére, mert a kifejezés, amit itt használ, az égés kifejezés, az ugyanaz a kifejezés, amit Áron két fiánál, Nadav és Avihunál találunk. Áronnak volt két fia, Nadav és Avihu, akik, amikor a szenté föl lett avazva, tüzet hoztak a szentébe, és mi volt a büntetésük? Narissa, neked mondom, mi volt a büntetésük? Ők férfiak voltak. Mi volt a büntetésük? Tűz általi halál. Az a tűz általi halál, ez hogyan történt? Tejce és mi lifnál sem, a Tóra azt mondja, hogy egy tűz láng kijött Isten elől, és az orrukon keresztül megölte őket. Ez mit jelent? Hogy valahogy egy belső égés volt. A testük teljes maradt, és belül égtek el. És ugyanúgy, ahogy itt a tűz az ezt jelenti, akkor a halálbüntetésnél is azt jelenti. Mert návid la chameha úr, különben a kérdésedre a válasz igen, tehát a házasságtörés az nem csak nőkre vonatkozik, férfiakra is. Egy férfi házasságot tör egy idegen, tehát magyarul egy házas asszonnyal létesít nemi kapcsolatot, akkor annak ugyanolyan büntetése van, mint egy nőnek. Az egyetlen dolog, amiben ilyen értelemben nem voltak egyenlő státuszban a férfiak és a nők, az abban volt, hogy mivel a férfiaknak meg volt engedve a több nemiség, ez, hogyha egy hajadon nővel van együtt, akkor ott volt az a megoldás, hogy elveszi feleségbe, az nem számított házasság törésnek, mert ezzel össze lehetett házasodnia. Oké, de visszatérve, tehát akkor a Talmud azt mondja, azért használták ezt a módját a tűz általi halálnak, az azért volt ólom, és nem mágia, mert a mágia az egész testet elégette volna, a testet pedig tiszteletben kell tartani, ugyanúgy, ahogy a főkohén Áron két fia is tűz általi halálában úgy égett el, hogy belülről égett el, ugyanígy ebben az esetben is így kell eljárni. Azt mondja a Talmud, ve návedle chameha úr. A Azt mondja, oké, de még mindig van egy megoldás. Egyre jobb lesz. Akkor van egy másik megoldás is, amivel úgymond tűzben el lehetne, tűzáltali halált kaphat valaki, anélkül, hogy a teste elégjen. Dobják bele forró vízbe. Azt mondja, talmi sundráv, náhmadam, kravá, aftarják, kamajha. Brajla, hogy missze jaffa. Azt mondja, hogy igen. Ez lehetne, de azért nem lehet, mert Rav Nachman tanította, hogy amikor az van írva, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, abban az is beletartozik, hogy amikor a halálbüntetést választott ki neki, akkor az legyen a legemberségesebb halálbüntetés. De ki máha, de ikka, Rav Nachman, zére savalamai. Szóval, hogyha ez így van, tényleg Rav Nachmannek volt egy ilyen mondása, akkor minek összekötni ezt a Áron két fiával, és onnan következtetni, hogy ez forró ólom volt, és nem pedig mágia. Amri il lávzira savav min a szép, ezt a savav guf kájem lávszréfa hú. Vímisum dem nachmen nipus chavirez majra ez tuva ki hejh, de szamúz bágalak a másvonam. Mert ha nem lenne Rav Nachmannak ez a tanítása, akkor azt gondolhatnám, hogy lehet, hogy Rav Nachmannek igaza, hogy a legemberségesebb halálbüntetést kell választani. Oké, okay. Szóval nem csak a miért volt szükséges az, hogy Rav Nachmannek a mondása? Azért, mert ha nem lett volna, bocsánat, Rav Nachmann mit mondott? Azt mondta, hogy a legemberségesebb halálbüntetést kell választani. Igen ám, de ez az emberséges halálbüntetés lehet, hogy azt mondanánk, hogy az, amikor belülről ég el, akkor az nem számít égésnek, hanem csak az lenne égés, amikor kívül belül elég. És ezért kellett megtanulnunk azt a Áron két fiától, hogy az, amikor belülről ég el, az is égésnek számít. Ha Rav Nachman lenne csak, akkor azt mondanánk, hogy ott legyen a legemberségesebb, akkor jól körbe kell venni a mágiával, hogy ne legyen sok láng, és ne égési sebei legyenek, hanem rögtön halljon meg, fulladjon meg. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud, ve elobe és lamali. Akkor még mindig nem világos, hogy ebben a szövegben, ahol a tűzáltali haláról van szó, az miért azt mondja, be ésti szaref, tűzben égen el, hogyha az nem is a tűzt jelenti végén, hanem az ólomot, akkor miért kell azt mondani, hogy tűzben égen el? La fuki avor mei karaj. Szerintem azért, hogy, az, hogy csak olyan ólomot lehet, amit tűzben forrósítottak föl, és olyan ólomot, ami a földből, gondolom, egy, mondjuk egy vulkánkitörés esetén forró jön ki, az nem alkalmas a tűzben való égetésre. És csak azért mondom, hogy ez milyen, érleg, milyen absztrakt ez a diskurzus, hogy egyszer 70 évben van valami halálbüntetés, és ezt hogyan kell csinálni, de azt amúgy kiben merülne föl, mondjuk egy vulkánkitörésnél vulkánkitörésnél keletkezett forró olmot használjon erre. Oké? Okay. Akkor még mindig a tűz, az égetés, a tűz, az itt a kérdés, hogy mi tartozik bele a tűzbe. Amellérebb gyirmélérebb zérel, kalléhedek szívbe isti szarif lábész kalat szép, ez a bajsz máhmaszésú. Akkor ezek szerint a fentiak alapján bárhol, ahol az van írva, hogy tűzben égjen el, az magában foglalja, az kiterjeszti mindenre, ami tűzből származik. Tehát, hogy bármilyen tűzben égjen el, az nem kell, hogy konkrétan tűz legyen, hanem lehet bármi, aminek a hője, az tűzből származik. De szívbe jövő szalá felőszállá éjcímbe és vagy tánja be és vagy lébe szívdői teák, vagy lébe szívszörői teák. Hogyan lehetséges ez, amikor egyszer azt tanultuk a különböző olyan bűnáldozatoknál, amit el kellett égetni az oltáron, hogy tűzben égessék el, És erre azt mondja a Brájta, hogy csak tűzben, de nem tűz által létrejött forró anyagban. Amellé, ha híhásta haszam szíve és ve hadarti szaref, de rábesz kolc réfesz a bajsz máhmasz és, ha hak szíve szaref őszel a éjszínbe és, ule szőjfés lövémre, de és én, áva midáhkéne laj. Erre azt mondja, Zéra, ez más. Attól függ, hogy hogy szerepel a Tórában a tűzben égjen el szópár. Ha ez úgy szerepel, hogy tűzben égjen el, akkor először az, hogy tűz, utána, hogy égjen el. Az égen el, az kiterjeszti az égést mindenre, aminek az eredeti forrása tűz. Tehát nem csak közvetlen a tűz, hanem bármi, ami a tűzből jön. Amikor viszont fordítva van, és nem az írva, hogy be ésti szaref, hanem az van írva, de szaraf őszaj álha és, égesse a tűzön, akkor viszont a logika az fordított, nem úgy van, hogy van egy szűkebb keret, és az kiterjeszti egy másik, tűzben égjen el, hanem pont fordítva, égjen, tűzben, azt jelenti, hogy ez leszűkít. És ebben az esetben, akkor azt jelenti, hogy mi lehet az égés, csak a tűz. Haszam námik szivasz réfa lebeszöjf dixév az sefek a desenyi szajf. Azt mondtam, hogy na jó, de hát ebben az esetben is, amikor itt az áldozatoknak az égetéséről volt szó, van szó, akkor is igaz az, hogy úgy áll a szövegben, hogy égjen el az oltáron rakott fából tűzben, de utána a következő mondatban, és akkor itt először van az égjen, utána a tűzben, de a következő mondatban megint az van, hogy égjen, tehát akkor az újból kiterjeszti a tüzet egy tágabb keretre. Tehát akkor van egy tágabb keret, egy szűkebb, de aztán megint van egy tágabb keret. Amri a hui szaref mi bajlej, lekint tányi szaref, áfalpis én sem desenyi szaref, áfalpis éjci szaurbe rúbaj. Azt mondja, hogy nem, az azért van, az a következő mondatban, az azért van, mert majd mást következtetünk belőle, azt következtetjük belőle, hogy ugye ott azt írja, hogy égesse el, ugye, hogy égesse az oltára rakott fából tűzben, át trumasza desenyi szaref, a sefekadesen, ahova öntik a hamut, ott égen el, és ugye itt gondoltuk azt, hogy ez megint egy kiterjesztő kifejezés, az égen el, de erre mondja azt a Talmud, hogy nem, ott az azt akarja csak mondani, hogyha olyan éppen a oltár, hogy nincs ott korábbi hamu, akkor is ott kell elégetni. Oké. Okay. Most a Talmud visszatér az eredeti kérdésünkhöz. Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy az egyik oldalról a pészachi áldozat kapcsán azt mondta Rebi, hogy ha valaki a forró parázson égeti a süti a pészachi áldozatot, akkor az is tűz általi nyárson sütésnek számít. Tehát a parázs az tűz. A másik oldalról viszont azt mondtuk, hogy a leprás sebeknél, amikor égési sebről beszél, akkor úgy önmagától nem gondoltuk volna, hogy a parázs általi égési seb is égési sebnek számít, hanem csak azért, mert van benne egy dupla kifejezés, mihva, mihva, égési seb, égési seb. Akkor mi ennek az ellenmondásnak a feloldása? Ravina már köh utani. Ravina azt mondja, ezt a két brájtát, vagy ezt a két tanítást toljuk egybe, és a következő kép jöjjünk ki belőle. Mihvasz és én elosi nihva be, és meg a helesz. Mit jelent az, hogy égési seb? Úgy kell tanulnunk ezt a brájtában helyesen, hogy vagy tűz, vagy parázs. Honnan tudom, hogy a többi dolog, a forró homok, a forró mész, a forró víz, az is égési sebnek számít, mert duplán van írva, hogy mihva, mihva. Magyarul, butaságot mondom, nem az, hogy toljuk egybe a két tanítás, semmi köze, hanem csak annyit mondra Vina, hogy a második brájta, amiben a alapból úgy nézett ki, hogyha nem lenne duplán az, hogy mihva, hogy égési seb, akkor nem gondolnánk, hogy a parázs is égési sebnek számít. Ez rosszul maradt fönn, és a brájtában úgy áll a helyesen a szöveg, hogyha azt mondjuk, hogy alapból tudom, hogy a tűz és a parázs az égési sebet okoz. Honnan tudom, hogy a többi tűztől fölmelegedett dolog is égésségnek számít, mert kétszer van írva az, hogy mihva. De az alap gondolatban benne volt a parázs is, tehát akkor ezek szerint nincs ellentmondás nincs ellentmondásban az, amit Rebi mondott, hogy a parázson sült pészaki áldozat is tüzön sültnek számít. Rami, mi a már Rebi Gehalim Igdu és? Úgy, akkor folytatjuk, és még mindig nem akarja elfogadni a Talmud, hogy Rebi szerint a parázs az tűznek számít. Ure minhum, tanultuk a Talmudban, van egy törvény Mózes 3. könyvében, hogy amikor a pap, a kohén a belső oltáron füstáldozatot hoz, akkor azt hogyan kell csinálni? Ki kell mennie a nagy oltárhoz, onnan kell vennie a parázsból, és be kell hozni a kis oltárra, ami a Szentek Szentjével szemben van. És hogy mondja ezt a Tóra? Mózes 3. könyvének 16-os fejezete, 12-es mondata. Vegyen egy lapáttal teli tüzes parazsat, és hozza be a szentély előtti függöny elé. Most, mit, mi a kifejezés itt? Tüzes parazsat. Az egyik oldal azon írva, hogy parázs, hogy azt gondolhattam volna, csak az lett volna, hogy parázs, hogy bármilyen parázs, Gehalim Oimemus, még a kialudt parázs is jó. Ezért mondja az Gáhale is, hogy tűz, csak tüzes parázs lehet jó. Ié is, Jachel Shel Heves, másik oldalról, ha csak az állt volna, hogy tűz, akkor azt gondoltam, hogy a láng is jó. Tamudlaim a Gehale, ezért mondja a Tóra azt, hogy parázs. Milyen parázs? Tüzes parázs. Tehát se nem tűzláng, se nem kialudt parázs. Mévi minnal a chasos. Akkor hogyan kell csinálni? Az ember hozzon olyan parázsból, ami még világlik, amiben látszik a tűz. Oké. Okay. Ha a gufakása, először is önmagában meg kell értenünk, hogy mit jelent ez a szöveg. A márta gechale jachale imes. Álmalai chasos és ninhu. Az egyik oldal úgy kezdődött a szöveg, hogy azt mondta, ha csak az állna a Tórában, hogy parázs, akkor azt gondolhattam volna, hogy a parázs mit jelent? Kialudt parázs. Magyarul az égő parázs, az tűz. Másik oldalról meg mit mond a Brájta folytatásban? Én a széfa, és, hogyha csak az állt volna, hogy tűz, akkor azt gondolhattam volna, hogy a láng. Akkor viszont ez szerint az égő parázs, az nem láng, hanem, az nem tűz, hanem hamu, hanem parázs. Akkor most a magyarul a középen lévő égő parázs, forró parázs, és forró pislákoló, vagy nem tudom milyen jó kifejezés, de mindenesetre, mert látszik a tűz, parázs, az minek számít? Tűznek, vagy hamunak? Az Brájta elejéből úgy tűnik, hogy tűznek, a Brájta végéből úgy tűnik, hogy hamunak. Amár a vrésse, és ez a hiktani, és ezt a következőképp mondja, oldja föl. Gehále jachal, bénai mőszle, bénai chásos. Ha csak, úgy kell tanulni ezt a brájtát, hogy ha csak az állt volna, hogy gehále, hogy parázs, akkor azt gondolhattam volna, hogy ez lehet akár, ez az, köszönöm szépen Larissa, izzó. Lehet akár izzó parázs, akár kialudt parázs. Ezért áll az, támadlaj már és, ezért áll az, hogy tűz, viszont ha csak az állna, hogy tűz, akkor azt gondolnám, hogy láng. És ezért áll az, hogy parázs, és innen tudom, hogy ez az izzó parázs. Mi kolmokim gehalim loj ikri és. Kásserebi, de bármi is legyen, akkor az kiderült ebből a hosszú szövegből, hogy önmagában a parázs, az nem neveztetik tűznek. A tűz az mindig a láng, ebből a szövegből itt tönik. Hiszen mit mondod? Ha az állna, hogy parázs, akkor azt gondolnám, hogy az lehet kialudt parázs, vagy izzó parázs, de semmiképp nem láng. Ha viszont az áll, hogy tűz, akkor azt gondolhattam volna, hogy ez csak láng, de nem izzóparázs. Hát akkor az izzóparázs az nem tűz. Rebi pedig azt mondta, hogy a tüzön sütés Pészakkor az magában foglalja az izzóparázson való sütést. Amár a báje talic hachi. A bája következőképp oldja fel ezt a kérdést. Gehale, úgy kell olvasni a brájtát, hogy ha csak az állna a Tórában, hogy parázs, jachal öjmömös, vagy löjlöjhásos, akkor azt gondolhattam volna, kifejezetten kialudt parázs, és nem izzóparás. Talmud lajmár és. Ezért mondja a Tóra azt is, hogy tűz, hogy tudjam, hogy ez izzóparás. I és, jachar racsasel hevesjavi, racsaga helesjavi. Ha viszont ha csak az állna, hogy tűz, akkor azt gondolhatnám, hogy ez lehet akár izzóparás, akár, akár egy láng. Talmud lajmár gachale. Ezért mondja a Tóra azt, hogy parás. Innen tudom, ha kétszer mévi minden lajkásos. Mit jelent, hogy izzóparás? Viszont a tűz, akkor ez esetben magában foglalná az izzóparazsat is, csak azért kell a parás szót hozzátenni, hogy tudjam, hogy ez nem, kifejezetten nem láng, hanem izzóparázs. Amer rava, ravi akárhelesz, javi racsos elvesz, javi. Mit jelent az, hogy sel hevesz, hogy akarná, akkor hozhatna tüzet, parázs nélkül, hogy létezik, sel hevesből lőge, helesz, hejhemiskák, szóval hol létezik tűz, parázs nélkül. De sáfele manna mishkava itlibein ura. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű, leöntesz valamit olajjal, és meggyújtod, ott van láng, pedig nincs parázs. És azt gondolhattam volna, hogy ez az, amire a Tóra utal, hogy ilyet ne csinálj. Ne azzal, ne ilyen lánggal gyújtsd meg a füstölőszert. Ha hullam a léni múlte, ezt miért kéne kizárnom? Ez magától értetődik. Hásta a filum, lifnél meleg baszolod, amin észint kény, lifnél meleg mákem lakomítás balkolai is görsöken. Ez illetlen lenne. Még egy húsvér királlyal szemben is oda megyek ilyen égő olajjal, és azzal csinálom a füstölőszert. Akkor pláne az Isten előtt ezt nem kéne mondani, hogy, hogy ilyet ne csinálja az ember. Nem a Rave hatari cachi. Rave a következőképp magyarázza ezt. Gachale jachel, öjme mőzfele, ha csak az állna, hogy parázs, akkor azt gondolnám, hogy ez kialudt parázs, és nem izzó parázs. Támad le, már és ezért mondja azt, hogy tűz, parázsló tűz, hogy ez égő, izzó parázs. Ié is jachel, mehcege, helesz, mehcesel, hevesz, ha pedig az állna, csak hogy tűz, és nem állna az, hogy parázs, akkor azt gondolhatnám, hogy egy olyan valami kell, amiben van parázs is, és láng is. Ájdi de jaj, legávej, hávej kulege helesz, és amikor beér, akkor már esetleg ez csak izzóparázs lesz. Velokák, mulej, máhtag, gáhele, és válam, és bejárk, mert sászlak, kéke, nevége, halim. És ezért mondja a Tóra azt, hogy izzóparázsló tűz, hogy tudjam azt, hogy amikor leveszem az oltáról, a kinti oltáról, akkor is nem kell már, hogy legyen rajta láng, hanem elég, ha csak izzóparázsról van szó. Oké, okay. Ezzel ezt a kérdést tisztáztuk, és a lényeg az az, hogy akkor ezek szerint az izzó parázs az tűz. Az is tűznek számít, az összes ellenvetést ezzel kapcsolatban elvetettük. Az izzó parázs az tűz, a felizzított fém az is, a felizzított fém az alapból nem számít tűznek, csak azért számít tűznek, abban az esetben számít tűznek, hogyha a Tóra erre külön utal valamilyen extra kifejezéssel. Most egyrészt látom, hogy itt kialakult egy komoly kis vita, vagy diskurzus, hogy különböző tanulótársaink szégyelik magukat a... Jól lehet, nem tudtam részletekben elolvasni, de hogy a kegyetlen halálbüntetések, és így tovább okám. Én nem, ezzel nem értek egyet. Szerintem ebben nincsen szégyelni való. Egyrészt érdemes kontextusba helyezni a dolgokat. Másrészt nem lehet eléggé, tehát a kontextus alatt azt értem, hogy 3000 évvel ezelőtt mik voltak a emberi és erkölcsi viszonyok. Másrészt pedig ezeknek a dolgoknak a mai napig is, amikor már ugye 2000 éve egyáltalán nincsen büntető jellegű, vagy testi fenyítés, vagy halálbüntetés a tórai ítélkezésben, a jelentősége továbbra is megvan, mert ugye azt hangsúlyozza, hogy a legfontosabb dolog ugyan az élet a Tóra szerint, a Tóra és a zsidóság az a élet tiszteletét mindenek fölött tartja. Ugye ez az oka annak, hogy az életmentés az szinte minden, három kivétellel, szinte minden tórai törvény alól felmentést ad, de a másik oldalon ennek az életnek van egy célja. Ez az élet nem önmagától fontos, céltalanul fontos, hanem az élet ez azért fontos, mert az életnek adatott egy cél. Ez egy céllal lett teremtve. És ez a cél, ez körül van rajzolva a Tóra tanításai révén. Ha valaki eltér a Tóra tanításaitól, akkor megkérdőjelezi az életnek a létjogosultságát. És ezt fejezi ki az, hogy úton útfélen ilyen sok halálbüntetés van a Tórában. Mert ezzel van körülrajzolva, hogy mi az a keret, ami az életnek nem csak értelmet ad, hanem az életnek megteremti a létjogosultságát. Egy külön diskurzust is megérne, de itt szerettem volna még valamire kitérni. Az is nagyon érdekes, hogy egy teljes lapon keresztül azon vitatkozunk, azt elemzi a Talmud, hogy a parázs az tűz vagy sem. És itt ennek a csúcsa, majd a következő utolsó kis mondás lesz, Ibaye Lehu Oimemes, Oimemes. Akkor azt mondjuk, hogy izzó parázs, kérdezi a Talmud, azt hogyan kell írni? Oimemes, Aleffal, vagy Oimemes, Ainnal? Erre Amar Rabbi Yitzchak, a Rozim Loyam Muhu Beganha Elehim, Ezékiel könyvében azt olvassuk, hogy a magas cédrusfák is elsötétülnek Isten kertjében. Ugye itt arról van szó, hogy pillanat. Hírámról van szó, Cúr királyáról, aki egy olyan szép ember volt, hogy vele kapcsolatban azt mondják, hogy még Isten kertjének cédrusfája is elsötétültek előtte. És az elsötétültek előtte, az a szó oimemos, akkor az áinnal van írva, akkor ez ugyanaz a szó, mint a kialudt parázs, most hát nem az izzó parázs, a kialudt parázs, amit ezek szerint áinnal kell írni, gehalim oimemos, és nem aleffal, Gehalim Oimemes. Szóval visszatérve, akkor itt ez egy teljes lapon keresztül szinte egy diskurzus arról, hogy a izzó parázs az tűze, és a nem izzó parázs az milyen viszonyban van az izzó parázssal, van-e láng izzó parázs nélkül. És érdekes módon a kabala és a haszid filozófia ezt az egész fogalmat, hogy izzó parázs, vagy kialudt parázs, ezt a kontextusból kicsit kiemelve úgy értelmezi, hogy ez egy szimbólum, vagy egy példa, egy metafora azokra a dolgokra, amelyek mondjuk egy emberben megvannak, de potenciálisan vannak csak meg. Mondjuk egy képesség. Az embernek az a képessége, hogy írjon, vagy hogy beszéljen, az egy olyan képesség, ami a lelkében vele születettem megvan. De ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is meglegyen, ahhoz elő kell belőle hívni ezt a potenciált. A haszid filozófia azt mondja, hogy ez olyan, mint a izzó parázs. Az izzó parázsban ott van a tűz, és ez a tűz ugyan nem látszik, de ott van benne, tűznek tekinthető, hiszen látjuk azt, hogy ha egy embert megtanítunk beszélni, akkor meg fog tanulni beszélni. Egy kutyát hiába tanítunk beszélni, nem tud beszélni, mert belül nincs meg a potenciál. Ugyanúgy néz ki egy kutya, mint egy, nem ugyanúgy néz ki, de ugyanúgy emlős a kutya meg az ember, és ugyanúgy nem tudnak beszélni az életük kezdetén. Olyan, mint két parázsdarab, amelyik kívülről ugyanúgy néz ki, csak az egyik izzó parázs, amire ha ráfújunk, akkor kijön a láng, a másik meg egy kialudt parázs. Most a Talmud, a haszid filozófia azt mondja, van egy még mélyebb szint, a tűzzel kapcsolatos szint, és ez a éjsebe curachalom is. A kovakőben lévő tűz. Az is egy potenciál. Ott is ott van a tűz, de az ott, és azt csak elő kell hívni, de az csak másképp van ott, mint a izzóparázsban. Az izzóparázsban fizikailag is ott van, csak el van takarva. Egy kis ingerrel azt elő lehet hívni. Van egy mélyebb potenciál, amikor valakinek a lelke legmélyén van valami, ahol az valóban még csak meg se formálódott, hanem csak tényleg a képesség legmélyebb potenciális szintjén van meg. Ilyen ugyanúgy, mint ahogy a tűz a kovakőben, ami tulajdonképpen nincs ott, hiszen a kovakő nem forró, ha föltörnénk a kovakövet, nem találnánk benne semmi fajta forróságot, de mégis egy erősebb ingerrel egyszer csak kijön egy szikra. Összeütjük ezt a két kovakövet, akkor kijön belőle egy szikra, kijön belőle a tűz. És ugye ugyanúgy az emberi lélekben is vannak olyan mély potenciálok, amelyek nagyon mélyen ott vannak, de nem előhívhatóak csak úgy, mert még nem formálódtak meg, még nem kézzelfoghatóak, de egy nagyobb ingerrel, vagy egy nagyobb késztetéssel egyszer csak előkerülnek. És akkor ezt a az ember lelkében lévő folyamatot, vagy lelkében lévő állapotot a kabala és a haszid filozófia az isteni teremtő energiában lévő különböző szintekhez hasonlítja. Csak azért mondtam el, hogy ezeknek a diskurzusoknak nyilván van egy alapszintű jelentősége, és van egy vagy több, vagy végtelen számú mélyebb metaforikus jelentése is. Oké. Végül nézzük az utolsó misnát, ami ezen az oldalon található, a 75-ös oldal alján. Naga becharsai se tanur jikléfeszk me kajmaj. Mi történik akkor, hogyha a kemencében sütjük tűzön a pészaki áldozatot, és az áldozat húsa hozzáér a kemence falához, akkor azt a részt, azt le kell vágni majd az áldozatból, mert az nem a tűz által sült meg, hanem a forró kemence fal sütötte meg. Nataf mi röjtfejel kereszve hazare lav, nyitva lesz meg könyvaj. Hogyha rácsöppent vagy ráfröcskölődött a fröccsent, ez lenne a jó szó, az állatnak a nedve a falra, a kemence falra, és visszafröccsent rá, azt is le kell vágni, mert az is már a kemence falától átmelegedve fröccsent rá vissza. Natáf mi röjtfejel szöjlesz, ihmészesz meg könyvaj, hogyha ott volt valami forró árpa, liszt, vagy ilyesmi a mellette, akkor, és arra ráesett ráfröccsent az állat nedve, akkor azt ki kell venni a lisztből. Ugye arról van szó, hogy gondolom, hogy valamilyen oknál fogva mondjuk megsütötték, vagy sütöttek mellette valamilyen lisztet, és lehet, hogy valami rántásféleképpen, vagy ilyesmi, és abban ráfröccsent a pészaki áldozatnak a nedve, az ugye, az a nedv, az nem a tűztől fog átforrósodni, hanem a forró árpa lisztől, akkor ezáltal nem kóser, viszont ezáltal nem kóserre teszi azt a lisztet is, amivel érintkezésbe kerül, tehát azért ezt ki kell belőle szedni. Szachaibe semen truma. Mi van akkor, hogyha bekenték ezt a pészaki áldozatot truma olajjal. Imcha buraszkai hánim, hélu, hogyha ezt az áldozatot, ezt kohaniták eszik csak, ők vannak rá feliratkozva, akkor semmi gond, ők ehetnek a trumából, tehát ehetnek az áldozatból. Imisel iszrael, imchájhu yedicheno, imcalu yiklefeszek hicein. Hogyha nyersen kente be, ha viszont, bocsánat, ha az áldozaton nem csak kohaniták vannak feliratkozva, hanem izraeliták is, akkor ha nyersen kente be, akkor le lehet egy réteget szedni, le lehet hámozni az áldozatot, és akkor az olaj lejön róla. Ha pedig már át van sütve a hús, amikor bekeni olajjal, akkor, bocsánat, rosszul mondtam, ha nyers a hús, akkor le lehet mosni. Ha már átsütötte, és akkor keni be, akkor az belgába szívja az olajat, akkor az külső réteget le kell róla vágni. Szokhaibe semmi sem májszer séni. Mi van akkor, hogyha mászer séni olajjal kente be, Lajászenod domim álb néha bura, se én moichlin májszer sénbe is olaj, akkor ne számoljon föl pénzt a feliratkozóktól a olaj értékéért, mert akkor az olyan, mintha a mászer sénit eladná, és mászer sénit eladni Jeruzsálemben nem szabad, hiszen az a cél, hogy mászer sénit azt Jeruzsálemben ingyenes bérmentve fogyasszuk el. Oké, ennek a mistának a részleteit majd holnap fogjuk kibontani. Addig is köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm, hogy ma reggel is velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanekkor folytatjuk a Pszachim 76-os lapjával. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet.